Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Május 19-én szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Sajtóklubban, Mihály István vagyok. A nagybányai származású Bertuti Johanna dalával kezdtük a mai műsort, nem véletlenül, hiszen ma bányavidékre látogatunk. Milyen volt a régi nagybánya, milyen boszorkányperek folytak a városban, milyen volt nagybánya korcsolya pályája 100 évvel ezelőtt. Miről volt híres a nagybányai fekete sas fogadó? Milyen volt nagybánya zenei élete a 19.-20. század fordulóján? Hogyan lopták az aranyat a régi bányabetyárok? Hát erről is olvashat, aki kézbe veszi a Múlt és Jelen folyóirat legújabb számát, amely a Bányavidéki Új Szó mellékleteként jelenik meg. Bányavidékre látogatunk, mondtam az imént, és hát ma Máramaros megye heti lapjáról, amíg mindig papíron is megjelenő Bányavidéki Új Szóról és annak kulturális, irodalmi, művészeti mellékletéről, a Múlt és Jelenről beszélgetünk, amelynek a múlt héten jelent meg friss száma. Vendégünk a telefonvonal túlsó végén Tamási Attila, a Bányavidéki Új Szó főszerkesztője. Szeretettel köszöntelek, Attila, szervusz!
Szervusz István, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát túl vagyunk egy nagyon feszült és mozgalmas hétvégén, ugye az elnökválasztáson, amelynek talán még sohasem volt 1990 óta ekkora tétje, mint most. Talán nem is arról volt szó inkább, hogy mit nyerhetünk, hanem hogy mit veszíthetünk. Az elején egy kicsit talán reflektáljunk erre is. Milyen a hangulat most Nagybányán?
Igen, jól fogalmaztál, tényleg az volt a tét, hogy mit veszíthetünk. Talán ez is mobilizálta a választókat, hogy nagy számban elmenjenek, és persze az RMDS hathatós kampánya is nagyban hozzájárult ehhez. Mondhatnám azt, idézőjelben már idegesítő volt a sok megkeresés, de szerencsére sikerült elérnünk azt, amit végül célul tűztünk most a második fordulóban. Hát Máramaros megyében múlt az első fordulóban eléggé borulátó volt a helyzet, tehát Simeon ugye 43%-nál többet vitt el, második helyen jött ki Antonescu 18-19%-kal, és Nikus Ordán picivel lejjebb, 18,35%-kal. Ez most megfordult, és múltkor rózsaszín volt a megye, most zöldé változott, 51,21%-kal Nikus Ordánnak sikerült itt is elvinni a szavazatokat, és az ellenlábasa 48,79%-ot ért el.
Hát ezek jó eredmények. Ha összehasonlítjuk a többi megyével, akkor én azt látom, hogy Máramarosban mégiscsak kevesebbet kapott, nem érte el az 52%-ot se Nikus Ordán. Kolozs megyében 70% fölött teljesített, Szatmár megyében 63%, a Szilágyságban 62%-ot. Ez vajon minek tudható be, hogy a Máramarosban csak 51,21%-ot kapott?
Itt pontosan azokat nem tudom, de valószínűleg itt sokan olyanok is szavaztak Simeonra, akik más pártokhoz tartoztak, illetve más pártok színeiben voltak jelen eddig, és általában Máramaros megye egy kicsit úgy alul marad mindig a választásoknál, talán nem tudom ennek pontosan mi az oka, Máramaros még Szatmár is néha, de most ahhoz képest, ahogy teljesíteni szokott a megye, én gondolom, hogy mégiscsak felzárkózott, mert nap elején úgy tűnt, hogy a végén kullog a sornak, de aztán valamelyest feltornázta ehhez képest magát.
Hát nagy volt a feszültség az elmúlt napokban, hetekben, sőt egyesek arról írtak a Facebook bejegyzéseikben, hogy hát az őszi, a novemberi-decemberi választások óta nem tudnak jól aludni, álmatlanságban szenvednek. A te szűkebb környezetedben és hát Nagybányán milyen a hangulat, érezhető az, hogy az emberek megnyugodtak, vagy volt valamiféle konkrét megnyilvánulása az örömnek, a katarzisnak, mert itt Kolozsváron például hát az éjszaka több száz fiatal ünnepelt a központban, az utcákon.
Igen, hát ezt most pontosan nem tudom, hogy Nagybányán voltak-e, mert nem lakom Nagybányán, de az biztos, hogy egyfajta megkönnyebbülés lett túl rá az embereken, ez látszik, és még az is látszik, az elmúlt két hétben azért a közhangulat is változott. Én megmondom őszintén, ha tippelnem kellett volna, azt mondtam volna, hogy legalább 10%-kal nyer Nikus Ordán országos szinten, ha nem 20%-kal. Ez nem jött be, de a hangulaton mindenképpen észrevehető volt, hogy a két forduló között azért valami megváltozott. Hogy konkrétan milyen irányban, még úgy csak sejthettem, aztán ez beigazolódott, bár nem annyira, mennyire számítottam.
Attila, még körülbelül 2 évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb, és akkor arról is szó volt, hogy mekkora az esélye, hogy a Bányavidéki Új Szó nyomtatott lapként fennmaradjon. Erről most is kérdezlek majd, de hál' Istennek ezúttal arról is beszélgethetünk, hogy időközben a Bányavidéki Új Szó heti lapnak született egy nyomtatott melléklete, a múlt és jelen. Ezt hogy sikerült összehozni, hiszen időközben azért szűntek meg nyomtatott kiadványok, magyar nyelvű lapok Erdélyben sajnos, illetve hát a Bihari Napló most már csak heti lapként jelenik meg papíron.
Nagyon sokat pályázunk, és ennek köszönhető, hogy még életben vagyunk, hogy meddig azt nehéz lenne megjósolni, hiszen egyre nehezebbet nyílt titok, hogy a lapok, a nyomtatott sajtó az főleg ilyen 23 ezres Szorvány megyében esélye sincs fennmaradni, csak az eladásokból, illetve az előfizetésekből. Ezért muszáj pályázni, muszáj valahonnan pótolni azt a hiányt, amit a lap generál, és így egy ilyen pályázat segítségével sikerült ezt a mellékletet is kihoznunk, természetesen csak akkor jelentetjük meg, ha pályázati úton vagy valamilyen más úton kapunk rá forrásokat, mert számunkra ez már másképp lehetetlen lenne előállítani.
Erről a mellékletről a későbbiekben majd egy kicsit bővebben is beszélünk, most térjünk vissza a Bányavidéki Új Szóhoz. Hogy van a heti lap? A hetente még mindig 12 nyomtatott oldalon megjelenő Bányavidéki Új Szó.
Igen, hát 12 plusz 8 műsor melléklet, amit nem szabad elfelejtenünk, hiszen az is egy óriási munkát jelent a műsor melléklet elkészítése. Egyelőre meg vagyunk, úgy néz ki, hogy lebegünk, de ez akármikor megváltozhat, tehát most már látjuk, a környezetünkben is szűnnek meg a lapok, hát lassan már azt mondjuk, hogy mindjárt egyedül maradunk itt nyomtatott sajtóként, mint valami dinoszauruszok, de amíg olvasótáborunk van, addig megteszünk mindent, hogy ez a lap megjelenjen. Mikor már úgy érezzük, hogy nem olvasnak bennünket, akkor nyilván nincs értelme folytatni ezt. De egyelőre még tartjuk magunkat.
Mi a helyzet a terjesztéssel, illetve hát szabad eladásban, ahogy mondani szokták szaknyelven is, hogy hol kapható egyáltalán a Bányavidéki Új Szó, hiszen azt látjuk, hogy a legtöbb nagyvárosban sorra bezártak az újságárusok. Itt Kolozsváron is azt hiszem, hogy az egyik kezemen megszámolhatom, hogy hány újságárus bódé maradt, vagy olyan hely, ahol megvásárolhatom mondjuk a Szabadság vagy valamelyik folyóiratot, heti lapot.
Erre nagyon ráéreztél, tehát a terjesztés a rák fenéje az írott sajtónak, a nyomtatott sajtónak. Sajnos egyre szűkülnek a lehetőségek. zárnak be az újságárudák, nekik sem éri meg. És akkor próbálunk alternatív megoldásokat keresni, bár ezek nem mindig válnak be, hiszen van egy olyan furcsa szokás az olvasónak, hogy nem keresi a lapot egy 20 méterrel vagy 50 méterrel tovább levő helyen, hanem a megszokott helyen megveszi, ha tudja, ha nem, akkor vagy előfizet, vagy lemond róla. És sajnos ezt már az elmúlt esztendőkben tapasztaltuk, hogy ahogy bezár egy bódé, és mondjuk megpróbáljuk azokat az újságokat áthelyezni egy másik helyre, egy legyen az vegyesbolt, virágüzlet, bármi, oda már nem mennek úgy az emberek, tehát a példányszám csökken ennek okán. És ez sajnos ez a terjesztési hálózat ez egyre szűkül, hát ami biztos pont az a postai előfizetés, ugye mert ott azzal lehet számolni hosszú távon, hosszabb távon, tehát havi, három havi, fél évi, akár évi távlatban lehet számolni. De hát nem mindenki, tehát a nagybányaiaknál az a helyzet, hogy inkább szívesebben megveszik azt a újságot a lapárudában, mivel akkor korán reggel hozzájutnak. Ha előfizetnek, lehet előfordul, hogy csak délbe, délután kapják meg, bár nem napi lap, azért szeretik időben készhez kapni, mert a programok, sok olyan program van, amelyre aznap kerül sor, például pénteken lehet, hogy délelőtt van a Teleki házban mondjuk egy program, amiről lemaradnak, ha később kapják meg a lapot.
Tehát trafikokban, benzinkutaknál, nagyobb áruházakban, sarki fűszeresnél próbáljátok elhelyezni, ha már újságárudák nincsenek, vagy alig maradtak?
Igen, igen, és a még megmaradt újságárudáknál, de ott is állandóan szűkül a lehetőség. Tehát ez a terjesztés, ez az első számú ellenségünk, hogy úgy mondjam.
Igen, ez gyakori, állandó, visszatérő panasz, de te azt mondtad, hogy a postai előfizetés még mindig viszonylag jól működik. Hát egy heti lapnál mondjuk nem feltétlenül fontos, hogy hát naponta járjon a postás, hiszen vannak olyan falvak, községek, ahova már jó ideje, csak hetente kétszer-háromszor jut el a posta. De legalább a ti közönségetekhez eljut, tehát vidéken, a falvakban vannak előfizetőitek?
Igen, tehát aki előfizet, az megkapja a megyében bárhol, eljut a megyébe. Ez nem gond, a késéssel lehet esetleg gond, hogy van eset, mikor mondjuk nem pénteken kapják meg, hogy lehet, hogy csak hétfőn, mivel közben jön valamilyen ünnep, vagy ilyen hosszabbított hétvége, hogy divat manapság, és olyankor később kapják kézhez a lapot. Vagy még előfordulnak olyasmik is, hogy mondjuk összekeverednek az újságok a különböző települések között, és akkor nem jut elegendő újság, mondjuk csak majd hétfőn hozzák vissza onnan, ahová pluszba elvitték. De ezek nem olyan jellemző esetek, de előfordulnak ilyen helyzetek is.
Félve kérdezem meg, hogy hány példányban jelenik meg a heti lap?
Ez olyan 2000 körüli a példányszám, most ezt gyakorlatilag hétről hétre igazítjuk ahhoz, ami például vannak hónapok, most ahogy volt ez a kampány időszak is, akkor sokan már megelegelték a kampányt. Nem fogyott mondjuk annyira, mint amikor nincs kampány. Vagy nyáron picit csökken, aztán őszire megint emelkedik a példány. De olyan 2000 körüli példányra lehet számítani, ezért is mondtam, hogy amíg előfizető van, addig, és amíg veszik a lapot, addig muszáj tartanunk, hiszen a román lapok is ilyen gondokkal küzdenek, román lap, mert már egy van csak a megyében, és az se ér el különösebben nagyobb, jóval nagyobb példányszámot, csak annyi, hogy napi lap.
És hát nagyon karcsú szerkesztőségetek van nektek is, rajtad kívül még Dávid Lajos, Deák László és Simori Sándor neve jelenik meg a szerkesztőbizottsági tagok, illetve állandó munkatársak közt. Tehát ti négyen szerkesztitek? És hát igen, írjátok is nagy részt, ha bár vannak külső munkatársak is, gondolom.
Vannak külső munkatársak is, például az egykori magyar tanárom Farkas Imre is rendszeresen küld jegyzeteket, heti két jegyzetet. Korábban még alkalmaztuk is olyan részmunkaidőben, de aztán sajnos nem csinálhattuk tovább, viszont ő felajánlotta, hogy a két jegyzetet mindenképpen küldi minden héten hűségesen, és ez nagy segítség, ez is számunkra, és mások is még, hát ezt már azt hiszem, hogy mondtam neked, hogy a kedves hallgatóknak, hogy sokszor hétfőn azt se tudom, mivel töltjük meg a 12 oldalt, aztán csütörtökre már annyi anyag van, hogy válogatni kell, és mindig összejön valahogy, mindig. Az a gond, hogy terepmunkát igazából nem tudunk vállalni, mert az legalább egy napi kiesést jelentene, és akkor tényleg felbolygatna az egész programunkat, ami alapszerkesztést illeti, tehát egy ilyen szalagmunka ez most már sajnos.
Hát igen, a riportok sokba kerülnek, hiszen rengeteg időt, és hát anyagi befektetést is igényel, és lehet, hogy lesz belőle egy 4-5 oldalas írás, 2-3 fotóval, és ma már ezt nagyon kevés sajtóorgánum, akár internetes portál, akár nyomtatott hetilap vagy napilap engedheti meg magának sajnos, és hát itt az iménti felsorolásból is kiderült, hogy gyakorlatilag 4-en vagytok. Arra kérlek, hogy a munkatársakról mondj egy-két jó szót, vagy jellemezd őket, ki is Dávid Lajos, Deák László, Simori Sándor, és hát magadról is egy kicsit az olvasóknak, hallgatóknak.
Igen, hát akkor kezdjük talán az igazgatónővel, Solc Annával. Hát ő, amint a funkciója is mutatja, igazgatja a sorsunkat, az újság sorsát. Ő elsősorban az adminisztrációs feladatokat látja el, természetesen is a lap, írás, szerkesztés, tördelés, az meg hármunkra hárul. Dávid Lajosra, aki egyben a Teleki Magyar Ház vezetője is, és ilyen minőségében szállítja nekünk a híreket is a ház részéről. Aztán Simori Sándor, ő is már nyugdíjas tulajdonképpen, tehát ott már, ha jól összeszámolom, talán csak ketten Dávid Lajossal nem vagyunk nyugdíjasok, de már mi se állunk távol tőle, és Simori Sándor inkább a sportrovattal foglalkozik, illetve korrektúrázza az oldalakat, és besegít, amiben csak tud, meg ő a Zsuzsonna felelősünk, tehát csütörtökönként a labzárt, akkor mindig ő lát el minket Zsuzsonnával.
Hát ez is fontos.
Fontos, fontos, és már hagyomány. Ha hiányzik véletlenül, akkor követeljük. Aztán Deák László kollégám, ő ugye Beke elnök is, tehát mellette szerkeszti az Erdélyi Gyopár című turista magazint, és ő is próbálja segíteni a pénzügyi dolgokat, meg az adminisztrációs feladatok nagy részét is ő látja el, és persze az újságot is írja, szerkeszti, tördeli egy részét. Aztán magam is, én már nem is tudom pontosan, talán 2021 óta dolgozom az Új Szónál, mindig is az volt a vágyam, hogy újságíró lehessek, és akkor, ahogy mondani szokás, Isten nem ver bottal, elértem, és azóta próbálom, már azt nem mondanám, hogy annyira újítani a lapot, mert arra már nem sok energia marad meg idő, de legalább, hogy fenntartsuk azt a színvonalat, amit eddig is képviseltünk.
Tehát ez már egyfajta arriergár utóvét harc, elmondhatjuk.
Valahogy úgy, igen, úgy rendezkedtünk be, hogy most már hiába vagyunk mi, ahogy mondani szoktam, a világ legnagyobb Máramaros megyei magyar nyelvű hetilapja. Előbb-utóbb sajnos úgy néz ki, minket is elér ez a digitalizációs kor átka, vagy nem átka, nem is tudom, micsodája, de most már tényleg Erdélyben alig-alig vannak nyomtatott lapok.
A bányavidéki újszónak is van internetes változata, az újszó.ro portál. Hát ez nyilván más alapelvek szerint működik, mint a nyomtatott kiadvány, hiszen nem annak a másolata, a PDF változata, hanem egy gyakorlatilag egy szinte naponta, vagy akár naponta többször frissülő portál. A kettő közt milyen a viszony? Hogy határoznád meg?
Hát azt mondanám, hogy egy és ugyanaz tulajdonképpen, olyan különbséggel, hogy azzal inkább Deák László kollégám foglalkozik, tehát már a fenntartásával, a frissítésével. Próbálunk oda is feltenni anyagokat, amennyire tudunk, főleg olyat, ami aktuálisabb, és már mire megjelenne az újság, késő lenne, már múlt lenne. Amellett még van egy archívumunk is, ahol a bányavidéki újszó PDF változata is megtalálható, persze pár hetes késéssel, de nagyjából igyekeztünk, próbáltuk valahogy átmenteni is az újszót ebbe az internetes világba, de még ez nagyon korlátoltak a lehetőségek figyelembe véve, hogy már a Maros megye, ugye, mint említettem, egy 23 ezres, egy ezres magyarsággal rendelkező megye, tehát ott még a lehetősége sincs meg annak, hogy nagyon felfusson valamilyen magyar nyelvű bármilyen lap vagy internetes oldal. Tehát nagyon egy bizonyos célközönségnek szól, tehát ezt csak itt lehet eladni.
Tehát a világ legbűbájosabb városában, és hát a megyében is nyilván, Tersánszky Józsi Jenő nevezte így Nagybányát a világ legbűbájosabb városának. Most tartunk egy kis zenés pihenőt, ismét csak Bertóti Johanna, a nagybányai származású dalszerző, fordító, költő énekel, a Festő dala szól, utána folytatjuk a beszélgetést Tamási Attilával, a Bányavidéki Újszó főszerkesztőjével.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Folytatjuk a beszélgetést Tamási Attilával, a Máramarosi Magyarok heti lapjának a főszerkesztőjével. Remélem, hogy még vonalban vagy, Attila.
Igen, igen, vonalban vagyok.
Az imént te is említetted, hogy mindössze 23 ezer magyar él már csak Máramaros megyében. Ugye ez a legutóbbi népszámlálás adatai szerint egészen pontosan 23.153, és hát ez 9000-rel volt kevesebb, mint 10 évvel korábban. Viszont arról is szó volt a műsor első részében, hogy a Bányavidéki Újszó még mindig 2000 példányban megjelenik. Hát hogyha ezt a 23 ezerhez viszonyítjuk, ezeknek egy része nyilván még nem olvas, mert kisgyerek, akkor ez egy elég szép szám a mai körülmények közt. És közben, ugye, miközben máshol, más megyékben lapok szűntek meg, a Bányavidéki Újszó nem csak megmaradt, hanem sikerült kiadnia egy irodalmi, kulturális, művészeti mellékletet, a múlt és jelent, és ennek az idei első száma éppen talán a múlt héten, vagy a múlt hét előtti hétvégén jelent meg. Erről mit mondanál? Ezt hogy sikerült elérni?
Ezt csak is támogatás segítségével, tehát az első 4 lapszám, összesen megjelent 9 lapszám, most már készítjük a 10-et, és az első 4-et azt a Magyar Kultúráért Alapítvány Petőfi Kulturális Ügynöksége támogatta, aztán a többit a Kommunitás Alapítvány, és egy magánszemély is segített minket, aki azt mondta, hogy a nevét nem mondjam.
Vannak még ilyen szerény emberek, akik nem azért adakoznak, hogy a nevüket világgá kürtője a sajtó.
Igen, szerencsére, és nyilván annyit talán elárulhatok, hogy egy szakmabeli nyugdíjasról van szó, tehát tudja, hogy hová megy a pénz, és tudja, hogy jó célra szánja és költi. Örülünk neki, hogy segíthet. Segített.
Most ebben a mellékletben, hát az elmúlt hónapokban olyasmikről olvashattunk, többek közt, hogy milyen boszorkányperek folytak Hajdan Nagybányán, vagy milyen volt a város korcsolyapályája 100 évvel ezelőtt, hogyan lopták az aranyat a régi bányabetyárok, mert hogy ilyenek is voltak, miről volt híres a nagybányai feketesas fogadó, és hát milyen volt Nagybánya zenei élete a 19.-20. század forduló. A friss szám most jelent meg nemrég. Ennek a tartalmáról, a kínálatáról mit mondanál a kedves hallgatóknak, akik hát potenciális olvasók is?
Igen, hát itt elsősorban kiemelném azt az anyagot, amelyik a 100 éves csorbaféle kovácsműhellyel foglalkozik. Ez nagy öröm látni, hogy még vannak ilyen kis családi vállalkozások Nagybányán, ugyanígy van még egy ilyen vállalkozás, a Szászék Bádogos műhelye, amelyik idén lesz 105 éves a Jókai utcában, és végül is ez a 100 család is 120 éve foglalkozik bádogossággal Nagybányán, a műhely maga 105 éves. Tehát ezek mind olyan kis hangulati részei Nagybányának, amelyek kár lenne, hogy megszűnjenek, és örülünk, hogy még mindig léteznek. Most, tehát említettem, hogy a Csorba Kovács műhelyről közöltünk egy anyagot, ellátogattunk oda, közel van a szerkesztőséghez, hál' Istennek. Mindenki ismeri Nagybányán ezt a műhelyt, és ott még már nem is tudom, hanyadik generáció, óta talán negyedik, ötödik generáció, már az ötödik is megvan, még nem dolgozik, de állítólag folytatni fogja. Tehát itt most jelenleg Csorba Attila és Csorba Richard viszi a boltot, úgymond. Csorba Attiláról még azt is tudni kell, hogy ilyen bajnok volt, most én a sportban nagyon nem vagyok otthon, tehát ilyen agyaglövészetbe, vagy valami ilyesmibe érte el nagyon komoly sikereket, de ezt most talán, ha utána nézek jobban, akkor el tudnám mondani, de mondom, a sporthoz nem értek. Minden esetre egy olyan családról van szó, amelyik a vadászat, a terén is jeleskedett az évtizedek, akár szinte évszázad folyamán. Hát a Ricsinek, a Richardnak, meg Attilának az édesapja, illetve a nagyapja, ők voltak a vadász egyesületnek is az ilyen mindenesei, meg talán vezetői, és ez a hagyomány nagyon-nagyon megható, hogy még folytatódik, és ezelőtt kb. 25 évvel jártam náluk már így riporterként, mert azóta még találkoztunk persze, és akkor még élt a Csorba József, a nagy vadász, aki tényleg talán neki köszönhető, hogy ilyen hírnévre tett szert ez a Kovács műhely, hiszen évtizedeken át egy biztos pont volt ott a városlakók életében. És sajnos azóta ő már meghalt, de a fia, illetve az unokája viszi tovább az üzletet. És bár nehezebben megy, mert ugye az olcsó, minőségileg megkérdőjelezhető termékek előzönlik a piacot, azért aki komoly munkát szeretne, az hozzájuk fordul. És ugyanígy a következő lapszámban már szinte kész van, tervezzük a Szászék Bádogos műhelyének a bemutatását is, annak apropóján, hogy 105 éves idén a műhely.
Ennek a mellékletnek, a múlt és jelennek hogy határoznád meg a célközönségét? Én azt szűrtem le az eddigiekből, hogy azért próbáltok mindenkihez szólni, nem csak egy értelmiségi réteghez, hanem úgy összeállítani tartalmilag, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon.
Igen, ezt mindig is csak így lehet, mert különben ha nagyon szikár szövegeket közölnénk, akkor egy bizonyos célközönséghez szólna csak, egy bizonyos kategóriához, és a többieket nem igazán érdekelni. Éppen ezért olyan, mondjam úgy, rovatokat is betettünk, mint a Nagybánya régen és ma, vagy volt korábban egy Emlékek vásznára ecsetelt történetek című rovatunk, ahol a festőművészek, különféle festőművészekkel kapcsolatos anekdotákat közöltünk annak idején még Deák János, Dudás Gyula és dr. Sasi Nagy Bélától gyűjtögettem össze őket, de ezek már ilyen közszájon járnak Nagybányán, ezek a történetek amúgy. Igyekszünk, hogy egy kicsit humort is, régi humort is előbányászunk, meg olyan olvasmányosabb dolgokat is, és próbáljuk nem feltétlenül tudományos szempontok szerint megközelíteni a dolgokat, hanem inkább olvasmányos legyen az, amit ebbe a mellékletbe közlünk.
Milyen volt a fogadtatása az eddigi számoknak?
Nagyon jó fogadtatása volt, főleg, hogy a mi kis fekete-fehér újságunk után kaptak egy színes mellékletet az olvasók, ami tényleg más élvezetet tud nyújtani, és éppen ezért döntöttünk úgy, hogy folytatjuk, amennyire csak lehet, még most ami biztos, az még egy-két szám lesz, aztán ha sikerül támogatást találnunk, akkor talán még megy tovább is. Mindenesetre ez a következő szám már szinte elkészült, és reméljük, hogy az olvasóknak tetszeni fog ez is.
A friss számon azt írja, hogy 2025 április, viszont azelőtt tavaly decemberben jelent meg a múlt és a jelen. Akkor most ezt hogy értsük, hogy negyed évente, három havonta megjelenő kiadvány, periódika, vagy pedig most felgyorsul, és akkor a következő szám már akár május végén, vagy június elején megjelenhet?
Úgy mondom viccesen egy picit, hogy pénzhez egy hétre mindig megjelenik, tehát ha sikerül pályázunk és kapunk rá támogatást, akkor megjelenik. Tavaly 8 szám jelent meg, ez majdnem havonta megjelent egy szám. Aztán most az idén még egyelőre csak egyet sikerült kihoznunk, de bízunk benne, hogy még legalább 2-3-at azért kihozunk, de nem, nincs egy bizonyos ciklicitáshoz kötve ez a megjelenés, mert egyszerűen azért, mert támogatás kell rá előbb, és aztán lehet neki fogni a munkának.
A múlt és jelen csak papíron jelenik meg, tehát digitális változata nincs.
Nincs, de így, hogy most, hogy mondod, talán majd idővel feltesszük a honlapunkra is, úgy PDF változatban mondjuk ez akár jó ötlet is lehet.
Én feltételezem, sőt biztos vagyok benne, hogy nem csak a nagybányai vagy a máramarosi magyarokat érdekli, hiszen ugye a bányavidéken, messzeföldön elhíresült festők, írók születtek, éltek, akikről a múlt és jelenben rendszeresen írtok. Hogyan lehet ehhez a kulturális, irodalmi, művészeti folyóirathoz hozzájutni?
Ezt csak is szabadárusításban, illetve a szerkesztőségben lehet hozzájutni. Ezek a lehetőségek, előfizetni nem lehet, mivel bizonytalan, hogy mikor jelenik meg, és egyáltalán ez az út ez nem járható. De szabadárusításban kapható több helyen is. Nem azt mondom, hogy lefedjük az egész megyét, vagy szeretnénk lefedni, de lehet, hogy akad olyan település, ahol éppen nem lehet kapni, mert a terjesztés ilyen, de nagyjából is lefedjük a megyét.
És az érdeklődőknek elkülditek postán, akár más megyékbe, vagy külföldre is? Vagy erre nincs lehetőség?
Lehetőség lenne, mondjuk, ha valaki szeretné az egész sorozatot, mondjuk, vagy akár néhány számot is belőle, meg lehet azt is csinálni, csak hát nem nagyon eléggé mondjuk költséges is, akkor meg kell térítse a szállítási díjat is, de elméletileg lehetséges ez is. Küldtünk már különben külföldre, mert igényelték.
Hány példányban jelenik meg a múlt és jelen?
A múlt és jelen 2000 körüli az is, 2000 körüli példányszámban. Erre több időnk van eladni, nem úgy van, mint az újsággal, hogy hetente, és akkor általában még a szerkesztőségben is vannak korábbi számok is, aki szeretne vásárolni, még abból tud. És így nagyjából 2000 körül, attól függ, hogy az előző hogy fogyott, mint fogyott, és milyen az évszak, és milyen a hangulat, próbáljuk igazítani, hogy ne maradjon sok szám meg, tehát legyen meg azért a 2000 átlagban.
Hát Attila, ismét megleptél, mert erre nem számítottam, bevallom férfiasan, arra gondoltam, hogy azt mondod, válaszolod, hogy hát olyan 300-400, de hát ezek szerint akkor nagyon jól álltok, hogyha ekkora az érdeklődés egy ilyen típusú tematikájú folyóirat iránt.
Az emberek szeretik, tehát tényleg igyekszünk minden településről közölni valamilyen érdekességet, valamilyen rendkívüli dolgot, amit talán még az otthoniak sem ismernek úgy olyan behatóan, akkor így mindenki megtalálja benne azt, amit szeret. Hát rengeteg téma volt felvonultatva, ezt most felsorolni is sok lenne, de kezdve a jeles személyiségekről, től festőművészek, kézművészek, keramikusok, lehet különböző épületekről, helyekről, várakról, már a marosi irodalomról, a Mózban úgy át ide kötődik sok Szilveszter János, Petőfi Sándor, Radnóti, Jókai, Juhász Gyula, Terszánszki, német Prile Kornélia, Zell Zoltán, még Reményi Sándor is, Subadani, Krüzsei, Berzsébet, és még sorolhatnám, tehát igyekszünk ilyen irodalmi műveket is betenni.
És hát sportról is szó van, meg híres nagybányai boszorkányokról is jelent meg cikk, amint azt említettem. Mondtad, hogy már készül a következő szám. Ebben miről olvashatunk?
Hát ebben terveink szerint, meg terveink szerint, mint említettem, a 105 éves bádogos műhelyéről mindenképpen, az már nagyjából elkészült. Aztán még lesz egy festőművész is talán, még akiről olvasni lehet, még ez a jövő kérdése. Koltóról is lesz egy valamilyen anyag, lévén, hogy 620 éve említették először Koltót az írásos dokumentumok, illetve az ottani egyház az 470 éves, tehát ez egy viszonylag kerek évforduló, arról is szeretnénk. Igyekszünk mindenképpen úgy igazodni az adott évfordulókhoz, hogy azok a lapban is megjelenjenek, hogy ami fontos a megyében, ami olyan, hogy valamilyen komolyabb évforduló, az ne maradjon ki, persze ez teljesség igénye nélkül.
Hál' Istennek nem csak politikából áll az élet, hiszen az elmúlt napokban május 13-a és 18-a között Nagybányán a Teleki napok rendezvénysorozatra került sor. A Teleki Magyar Házban ugye tegnap ért véget ez a rendezvénysorozat. Erről mit mondanál nekünk?
Igen, hát ez egy rendszeresen, illetve évente megrendezett rendezvény, egy rendezvény sorozat, amit Dávid kollégám, persze ő a fő szervezője ennek a dolgoknak, ő igyekszik olyan programokat, olyan előadásokat összehívni, hogy a közönségnek is tetszedjenek. A sikere az évről évre megvan. Ez már olyan valahogy úgy mondom, hogy megszoktuk, hogy van ez.
Tehát nagyon gazdag a felhozatal, hogy úgy mondjam, konferenciák, képzőművészeti tárlatok, könyvbemutatók, koncertek, családi színház, volt minden az idén is. És erről ti is, tehát a Bányavidéki Újszó is beszámol, és szintén a Bányavidéki Újszóban olvastam, hogy július 12-én ismét immár másodszor megszervezik a Misztótfalusi Kis Miklós napokat.
Igen, ez tavalyi kezdeményezésnek a folytatása, és most próbálnak támogatókat keresni, és remélhetőleg összejön a dolog. Miért ne jönne össze?
Tehát ehhez is pénz kell, mint az igényes, jófajta sajtóhoz, legyen az akár nyomtatott, vagy online. És sajnos az utóbbi években hát sok jót nem tapasztaltunk mi a sajtóban dolgozók, és hát az olvasók, nézők, hallgatók, a média fogyasztók sem. Befejezésül röviden arról, hogy te hogy látod az erdélyi magyar sajtó jövőjét, így általában a média jövőjét, és konkrétan a bányavidéki új szó meg fog-e még jelenni papíron 2026-ban? Mi várható? Hogyan látjátok magatokat, ahogy divatos megkérdezni 5 év múlva?
Hogy hogyan látom magunkat 5 év múlva, az egy kicsit távoli. Erről volt egyébként Nagybányán is egy ilyen találkozó, ahol 10 év múlva kérdezték, hogy hogyan látjuk. Hát azt mondjuk, hogy ha következő évig ellátunk, az nagyon jó. Az már szerintem túl is van teljesítve minden álom. Elég nehéz, tehát gyakorlatilag úgy vagyunk, hogy tényleg hétről hétre, hónapról hónapra próbálunk fennmaradni, és mondom, csak azért tesszük ezt, mert vannak még olvasók, ha nem lennének, biztos, hogy nem erőltetnénk a dolgot, ha már csak pár száz olvasó lenne, vagy mert egyszerűen ez egy olyan sziszifuszi, egy olyan munka, amit az ember addig csinálja, amíg egyszer csak abba kell hagyja, mert nagy átalakulások vannak most ebben a témában, ugye minden az írott sajtó az lényegesen visszaszorult, az internetes az még nem tud annyira talpára állni, mint kellene, hogy mit hoz a jövő, azt tényleg nem tudjuk, hát így bár mondjuk, hogy szeretnénk ezt minél tovább vinni, azért így pont tudjuk, hogy a nyomtatott sajtónak azért lassan befellegzik, hogy ilyen csúnya szóval fogalmazok. Ez előbb-utóbb eljön, tehát ez nem hinném, hogy 15-20 év múlva is olvasnak majd, vagy legalábbis nagyon kevés lap lesz az, amelyik mondjuk ilyen szaklapok, amit még én úgy látok, hogy esetleg fennmaradnak még tovább. De az a baj, hogy baj. Baj is, meg szerencse is, hogy ma már a hírek nagy gyorsasággal terjednek, tehát híreket már nyomtatott sajtóba nem lehet tenni, és nem tudom, mit mondjak, hát bizakodni kell. Bízunk benne, mert ha nem lenne ott az a remény mindig, akkor nem csinálnánk, de ha jól belegondolunk, azért nem nagy jövőt jósolok a nyomtatott sajtónak, főleg úgy, hogy már rengeteg újság megszűnt itt Romániában is, és ez van.
Hát reméljük, hogy túl pesszimista voltál. Attila, én kívánom, hogy még sok új szó jelenjen meg a bányavidéken, Nagybányán, papíron, és azt is kívánom nektek, hogy a múlt és jelennek ne csak jelene, hanem jövője is legyen.
Nagyon szépen köszönjük.
Kedves hallgatók, Tamási Attila, a Bányavidéki új szó főszerkesztője volt ma a vendégünk. Én Mihály István vagyok, további szép napot, délutánt, ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Viszont hallásra!